Szervusztok, jó estét! Ez a régen minden jobb volt, hátrafelé nyilazó történelmi műsor. Magam Csundellik Péter vagyok, szakmám szerint történész. Itt ülök Laska Pál forgatókönyvíróval,
Jó estét,
valamint
sziasztok!
Bezsényi Tamással, Ferencváros Szerpikójával, aki Böcskei Balázsjal közösen nemrégiben jelentette meg a Szocializmus bűnbarlangjai című kiadványt, amely izgalmasabb, mint a Vörösaru, és már is témáknál vagyunk. Ma este a szocializmus 10 legendásan zűrös helyéről fogunk beszélgetni, a Kádár rendszernek olyan legendás klubjairól, kocsmáiról, helységeiről, amelyek valamilyen úton módon a bűn fészkei voltak egy olyan rendszerben, amelyről a hivatalos álláspont szerint azt kellett tudnunk, hogy megszüntette a bűnözést, mert az egy, ugye, a kapitalista társadalmakhoz tartozik hozzá mind a kábítószerfogyasztás, mind a prostitúció, mind a szervezett bűnözés, nem beszélve a sorozatgyilkosságokról. Amikor megjelent a világútlevél, akkor kiadtak egy piros könyvecskét, amely mint egy ilyen kalauszként a különböző országokat listázta, mutatta be, ugye potenciális magyar turistáknak. Minden országban ugye megadták nem csak a turista látványosságokat, hanem azt is, hogy van-e bűnözés, ugye van-e kábítószerfogyasztás, és mi az AIDS helyzet. A Szovjetunióban nyilván nem volt cseh kábítószerfogyasztás, azt itt a Világútlevél című kiadványban leszögezték, hogy a kábítószerfogyasztás ez a kapitalista társadalmaknak a sajátossága. Szovjetunióban nincs kábítószer, Szovjetunióban nincsen AIDS. Nyugat-Berlinben nyilván kábítószer, hát ugye csak annyit mondjak, hogy ilyen Nick Cave és Iggy Pop és David Bowie nem véletlenül dolgozott Nyugat-Berlinben, tehát azért jelentős volt. Külön megemlítették, hogy Nyugat-Berlin ugye a homoszexuálisok paradicsoma, és akkor menjünk az USA-ra. Az USA volt az egyetlen, ahol nem csak az AIDS fertőzöttek számát adták meg, de kiírták a lehetséges potenciális vírushordozókat is, tehát hogy már paráztattak, hogy akár 1 millió potenciális HIV fertőzött lehet az USA-ban. Na most nézzük meg, hogy a propaganda, ami lehet akár egy társadalmi szemle tanulmány, ami állított valami a szocializmusról, vagy egészen ugye lesüllyedve ugye a popkultúra világáig, tehát az úti könyvekig, ami mondjuk ez az említett Világútlevél című kiadvány, ami sugallt egy ideális képet a szocializmusról. Na most ehhez képest mi volt a valóság, amennyiben Budapest különböző éjszakai helyeire látogattunk? Melyik helyel is kezdjük, Tomi? Hol volt az, ahol megszerveződött a magyar alvilág, és itt mindjárt egy különös ellentmondással találkozunk, hogy a magyar alvilág az első kerületben, tehát gyakorlatilag a Várnegyedben szerveződött meg Budán. Ugye a 10. helyezettünk az Old Firenze nevű hely a Kádár rendszer legendásan zűrös lokájai közül.
Így van, és ráadásul ugye nagyon fontos, hogy mivel hármunk közül főleg te vagy az egyetlen tisztességes történész, ezért ugye nem véletlen, hogy amúgy mindenki a korszakban imádta úgy nevezni ezt az Old Firenzét, hogy ez azért Old Firenze, mert ezt az ódon hangulatot, az elveszett antikvitást és az elveszett antikvitás fölött kvázi tort ülő, lényegében germán hordákként vizslatunk mi ott, ahogy szépen bomlik szét a szocializmus. Történetileg az fontos, hogy ugye az Old Firenze az valójában egyébként egy pénznem, amelyet a 14.-15. században Kelet-Európában ugye azért sikerült nekünk használni, mert luxemburgi Zsigmondtól egészen Mátyásig biztos, ami ziher alapon, na ez tartotta az értékét, és volt olyan értelemben arany alapja, tehát ez valójában már akkor is a nevében is a forintról szólt, és a valóságban is a forintról szólt. Ez a Táncsics Mihály utcában, a Bécsi kapuhoz nagyon közeli utcában egy olyan vendéglátóipari egység volt, amely egy belső udvarra nyílt, három helységből állt, egyébként a II. Világháború után már rögtön meg is nyílt, tehát a 46-47-ben a koalíciós időszakban létezett. Nem is véletlen egyébként, hogy itt olyan emberek fordultak meg, mint munkavállalók, mint Jékely Zoltán, és egyébként például Cifra Györgynek is volt olyan időszaka, amikor itt zenélt, és az amúgy túlzott jobboldalisággal soha nem vádolható Ladányi Mihály költő, az például vele, mint dobos, többször lépett itt föl. Nem véletlen, hogy Harkányi Endre is például megfordult itt, abban az időszakban, amikor a József Attila Színházban amúgy fellépett este 7-től, de utána azért itt egy picit megpróbálta tényleg az Akasszuk fel valahol Európában újra előadni biztos nőknek, és ezzel megteremtette a lehetőségét, hogy Totka Pál egykori ökölvívó, aki itt lényegében ruhatáros portás volt, meg tudja tanulni minden hozzátartozó adatát, és végül is fel lehessen nyomni Harkányi Endre lakását azon betörőknek, akiket azóta a portikügy kapcsán ismernénk csak.
Tehát, hogyha jól értem, itt lényegében arról volt szó, hogy van egy ilyen jó menő hely az első kerületben, ahol információkat gyűjtöttek, főleg a potenciális áldozatokról, mint ami ugye a Miami Vice emlékezetes epizódjában, ugye a Miami luxus hölgyeknek és gazdag feleségeknek a kozmetikai szalonja, ahol a fodrászfiúk alkotnak egy különösen veszélyes bűnbandát, mert ott szedik össze az infókat, hogy kinek milyen lakása van, vagy éppen mit vásároltak legutóbb.
Ebben egyébként tökéletesen igazad van, főleg annak tükrében egyébként, hogy a fiúk pontosan ugyanazzal a lelkülettel voltak, mint Sunny Cracketék, tehát ugyanúgy nagyon-nagyon jól öltöztek például ezeken a helyeken. Tehát ha nem is volt minden esetben rajtuk például nyakkendő, de az, hogy ing zakó, és úgy voltak tényleg, ahogy kvázi Szaros Pista Jézus neve napján, az bizony nem lényegtelen aspektus, bár azt is hozzá szeretném tenni, hogy azért ezek a bűnözők, mivel csóró általában délpesti gyerekek voltak, akiket amúgy egyébként az első 20 évben bántalmaztak, a következő 20 évben meg ők bántalmaztak, ezért az is előfordulhat, hogy az információ szerzésen túl egy picit ilyen menőzésből, hogy úgy mondjuk ilyen flaster nyelvileg jackarizásból ott szerették azért előadni magukat, hogy meg tudunk ám mi is nyilvánulni olyan helyeken, ahol talán az értelmiség olyan tagjai fordulnának meg, akiknek mondjuk tényleg a Máté elv alapján, ugye akinek van annak adatik elven, volt egy kis hozzáadott szellemi tőkéjük, pláne úgy egyébként, hogy olyan zenészek is itt előfordultak, mint a Tolcsvai Trió édesapja, vagy egyébként az egyik ilyen felkészülési anyagunkban azért is köröztettem azt a fotót, amelyen nem lehet eldönteni azóta se az ilyen csoportokban, amelyekben én benne vagyok, hogy ez most Esztie vagy Éva, az a mixernő, aki nagyon sok ilyen 80 pluszos kollega szerint rendkívül hasonlított Zalatnai Saroltára, tehát borzolta.
Az akkori Zalatnai Saroltára.
Igen, ezt mondom, igen. Igen, tehát, hogy annó dacú volt ez fontos, és az Old Firenze egyébként nyilván, mint egy ilyen belső udvaros hely, egyébként egy galériának is lehetőséget adott már a 80-as évek végén, de hát alapvetően itt annyi a fontos, hogy egy első osztályú vendéglátóipari egység volt, ahol jó minőségű égetett szeszeket lehetett eladni teljesen hülye, vagy csak félhülye külföldieknek.
Váci Mihály a 60-as években feltette azt a kérdést, hogy vajon mit tegyünk a jólét partjain elégedetten lihegő proletárokkal, és hát nyilván az Old Firenze adta meg a választ, hogy hát természetesen ki kell őket rabolni, illetve hogy hát jelenleg ugye Zsidai Roy bérli magát a műintézményt, és ott van bejelentve egyik másik cége. Meglehetősen nagy hagyományokkal rendelkező hely, ahol így mindenféle huncutságok történtek.
Menjünk a 9. helyzetünkhöz. Szóval számos olyan hely van, amely túlélte a második világháborút is, az, hogy egy Horthy rendszerből szálasi, majd ugye Rákosi rendszer lett Kádár rendszer, de hát a rendszerváltás, majd a NER az végzett vele. Most a 9. helyzetünk az egykor legendás Ilkovics büfé, amely az egykori Berlin, majd a Marx, vagy a mai nyugati téren állt. Most önmagában ezek az elnevezések nagyon szépen mutatják így nagyjából a magyar külpolitika irányait, hogy a Berlin felé és a központi hatalmakban hívő, ugye Tisza István is azt mondta, hogy kedves barátom, Németország legyőzhetetlen, írta egy legendás levelében, csak aztán elment a tipmixe. Tehát, hogy a Berlinből miként lett egy ilyen, nem is Moszkva tér, de Marx tér, majd a nyugat felé fordulás. És láthatjuk az elnevezés változásokban azt a permanens átöltözést, amelyet Gáci Eduard Zászlós fogalmaz meg, a Tizedes és a többiek című legendás, ugye Darvas Iván Sinkovics Imre névvel filmjelzett fantasztikus alkotásban. Na most ehhez képest azt láthatjuk, hogy az állandó átöltözések, névátnevezések ellenére volt egy hely, ugye maga ez a büfé, amely mint egy a kontinuitást jelentette a diszkontinus magyar történelemben, és hát ennek a büfének van köze Sinkovics Imrehez is.
Ha az Ilkovics büfét a legegyszerűbben meg kéne neveznünk, akkor azt kéne mondanunk, hogy a Lampedusa, ahogy a Párducban azt mondja, hogy ahhoz, hogy minden ugyanúgy maradjon, mindennek meg kell változnia, ez 1925-ben ott a Jókai és a Teréz körút, tehát Teréz körút 62 szám alatti területen indult meg ez a vendéglátóipari egység. Egyébként ezt a férfit, ezt Ilkovics Izidornak hívják, ő Zemplén megyéből jött föl, egy olyan zsidó család tagja, amelynek a már apai gyökereiből is vendéglátós tudás gyökeredzik, ám ő mozigépész, és nem véletlen, hogy pont ezen az épület részen amúgy a metró mozit építik meg pont itt 26-ban, ahol ő ugye megnyitja ezt a helyet, de aztán ő mégis a vendéglátás mellett marad, és így a II. Világháborúig, 37-ig ő vezeti. A legszebb, eklatánsabb példája volt a szocialista korszak előtt annak, hogy vidékről föláramlott kispénzű emberek, akik itt pénzért, illetve még inkább munkáért álltak sorba, azokat hogyan lehetett nagyon gyorsan már a pályaudvar közvetlen közelében lerészegíteni, de mivel mi a szocializmusra fókuszálunk, ezért fontos azt kihangsúlyozni, hogy Izidor egyébként a II. Világháború után elhagyja az országot, és az ő testvér öccse Miksa fogja vezetni a továbbiakban. Mondjuk úgy, hogy papíron vezeti, a valódi szervező vezető az egy Kovács Ferenc pincemester, illetve Sinkovics Jenő, aki pedig ugye Sinkovics Imre, illetve Sinkó László édesapja. 1961-ben, amikor átalakították a Berlin teret, addig működhetett. Annyi jelentősége van, hogy a pince helységével lehetőséget biztosított amúgy arra, hogy egyszerre lehessen az orális szexnek is adózni, és közben ilyen adásvételi tevékenységet is végezni. Azt lehet mondani, hogy a kispolgári vitának egy nagyon egyszerű és hangzatos, átvágta a gordiuszi csomót, én azt gondolnám, nem tudom, Pali, egyetértesz-e, hogy az ÉS-ben is lefolytatott ilyen vitát, ezt egy empirikusan vizsgálta.
Hát ugye a szocializmusban, amikor így évekig tartott az a vita, hogy null vagy nulla, ahhoz képest ez a társadalmi vita gyakorlatilag már tényleg a népi ellenőrzésbe kívánkozik. Ugye voltak olyan pletykák, hogy ugye azért kellett megszüntetni, úgymond az Ilkovicsot, mert hogy 56-ban ugye a lázadozók egy komolyabb csoportja ugye ott verődött össze, és onnan indult el. Hát valóban ugye többször ugye felmerül későbbi visszaemlékezésekből is, hogy esetenként elképesztő méretű adagok viszonylag normálisabb árért lehetett kapni. Természetesen itt a sült kolbásztól a babfőzeléken át bármilyen ilyen egyszerű sima kaja lehetett volna, tehát kvázi egy ilyen nagy központosított korabeli McDonald's volt.
Igen, de azért annak örülök, srácok, hogy tényleg effektíve így a magyar értelmiség legjavát azért tudjuk képviselni, hogy egyikötök se akarja megemelni, hogy amúgy egyébként hát hiányos fogazattal leginkább ittak amúgy a kollégák, de értem, hogy ti itt az étkezési részére próbáltok így gurmankodni, de nyilván egyébként nem akarom most elviccelni, ez se volt lényegtelen, hiszen ugye csak akkor tudsz inni, hogyha előtte eszel, vagy hogyha előtte iszol, akkor tudsz enni. De
illetve a Jókai utca tökéletes hátteret biztosított annak, akinek ugye hánytatott élete volt, és akkor egy idő után ki lehetett kísérni a hátsó bejáraton.
Ugye az egész Kádár rendszerben ugye valamennyire az a szépséges, hogy micsoda intellektuális viták folytak a legmagasabb pártszinten, akár a társadalmi szemlében azzal kapcsolatban, hogy elpolgárosodás, vagy elpolgáriasodás, az, hogy éppen mondjuk ugye a WC-ben itt kielégítik orálisan a jó proletárokat. Tehát az emancipatórikus igények táplálkoznak egyfajta a szocialista eszmétől fűtött értelmiségiekkel, akik ugye permanensen találkoznak bizonyos különböző politikai korlátokkal, és hogy léptennyomon belétkeznek ebbe a struktúrába, ami maga a kontinuitása ugye a permanens ember igényeknek, tehát hogy bármennyire is akarják itt fölemelni és emancipálni a proletariátust, csak meg marad az, hogy a WC-ben ott van egy hiányos fogazatú hölgyemény. 8. helyezettünk a Volán Klub, ahol a sportolók, exportolók sajátos köre kapcsolódik össze a rendőrséggel, és hát ugye magával a bűnözéssel is. Na most mit kell tudni a Volán Klubról?
Hát a Volán Klub ilyen értelemben az előző kettő helyhez képest szebben reprezentálja azt, hogy ha nem is a nomenklatúra, de mégis az előbb említett társadalmilag is érzékeny csoportok, tehát itt az 56-os forradalmártól egészen a magyar alvilág egyéb reprezentásaikig bezárólag egy olyan széles spektrumban mozognak itt a vendéglátóipar területén, hogy az ő éjszakai életet tematizáló jelenlétük az, amiről azt gondoljuk, hogy érdekes lehet. Itt ténylegesen azok a rendőrök, akiket azóta sajnos a máj megnagyobbodás és egyéb más ilyen lebontásra alkalmas szerveknek a felmondó levele okán már nem tudunk megkérdezni. Na hát ők voltak azok, akik ott jelen voltak azon sportolókkal együtt, akik természetesen, ha idejük engedte, akkor egy keveset csempésztek is, de ahogy Csapó Gábor mondaná, persze csempésztünk mi ikonokat a Szovjetunióból Kanadába, de azért közben lőttünk egy-két gólt is. Na most ezt a tevékenységet valóban mind a két csoport behúzta, megtette, és a Volán Klub az folyamatosan gólokat lövött a 8. kerületben az úgynevezett gépkocsi sor mellett, a József utca 9 szám alatt, a József utca és a Salétrom sarkán volt található, ahol Szőke István a Ferencváros jobbszélsőjeként ténykedett, utána már a Volánhoz átkerülve, mint edző itt, 70-es évek derekától, mint kocsmáros. Azt kell, hogy mondjam, srácok, hogy nem tudnátok azért elhinni, hogy volt face control a szocializmusba, de mégis volt. A Bergheim diszkóban ténykedő olyan barátnőim, akik sokkal több Nádas Pétert olvastak, ők is szerettek volna átjutni ezeken a Bergheim diszkós face controlokon, de Szőke Pista bácsi face controlján nem volt ennyire egyszerű, mert ő belépési igazolványt kért akkor, ha az embert stricinek vagy prostituáltnak nézte, viszont ha tudta, hogy rendőrtiszt vagy sportoló, akkor beengedte, és ezért a 70-es évek derekától ki volt téve, hogy csak tagsági igazolvánnyal lehet belépni. Ugye egyetlen egy probléma van, kicsit ilyen John Cleese Monty Pythonos hangulattal, hogy soha senki nem csinált ilyen belépési igazolványt, szóval...
Na most ugye a Volán Klub, ha már szóba került, hogy ez egy híresen fedhetetlen sportegyesület volt elég, csak az 1984-es Honvéd Volán 6-6-os mérkőzést megnevezni, amely ugye hát az a helyzet volt, amely még egy szocialista ligában is bundabotrányt tudott kirobbantani, pedig ugye köztudomású volt, hogy hogyan adják, veszik a meccseket különböző minisztériumok vagy állami vállalatok egymás között. Menjünk a 7. helyzetünkhöz, Tavaszbár, amelyről azt írod, Tomi, a perfekcionista felkészítő anyagodban, tehát itt tényleg, tehát a Warren Bizottság jelentése az egy BI szakdolgozat ahhoz képest, mint amiket Bezsenyi Tamástól a Szocializmus bűnbarlangjai című munka egyik szerzőjétől, Böcskei Balázs mellett ugye megkaphattunk. Na most azt írod, hogy az éjszakából pénzt csináló, sokszor alacsony társadalmi státuszú naplopók gyülekező helye, ez volt a Tavaszbár 6. kerületben, a Jókai utcában. Mit kell még tudni erről a helyről?
Azok az értelmiségiek, akik inkább az alkohol démonával küzdöttek nap-nap után, egészen a tökös, belevalós fényeléseket is nagyon szépen és import anyagokból dolgozó autószerelőkig bezárólag egy olyan helyet kapunk, amelynek nem volt akkora média megjelenése filmileg, mint amekkorát igényelt volna. Noha Pali jól ismeri a Policiesco után azért a zsaroló zsaruk hangulatát idéző zsarumeló filmet, amely sorozatot, bocsánat, két rész miatt, amiben azért itt is előfordulnak a mi kollégáink.
Igen, tehát, hogy ez mindenképpen egy ilyen lebuj-szerű rész, tehát, mert azért így... Ugye nem messze van, egy 100 méteren belül van mondjuk a Zeneakadémia egyik épülete, illetve az Almási téri szabadidőközpont. Tehát ugye most már abszolút ugye átalakult, feldarabolták a különböző üzlethelyiségeket, és tény és való, hogy ahogy a körúttól kifelé, gyakorlatilag majdnem mint a Népszínház utca, hogy minden lépésnél érzed, hogy szinte eléd jön a külváros. Már más öltözetű alakok vannak, már nem vagy teljes biztonságban az utcán, és ennek ez tökéletes leképeződése volt. És hát valóban ugye a Zsarumeló című filmben ugye innen húzzák ki Koltai Róbertet, és tuszkolják bele egy ladába.
például a Zsarumelóba, engem telibe kapott ez a neo-noir sorozata a szocializmusnak az Iszákos Koltai Róberttel, aki alakítja az Üllőzsarut ebben a sorozatban. És hát ugye ebben a részben tényleg a lovi, a prostitúció, a műkincskereskedés fantasztikusan fonódik össze, mint az igazi
és ugye itt
szocialista bűnyi filmekben általában, ahol a szemhúzókincstől jutunk el tényleg a lovig.
Így van, és közben nyilvánvalóan mindig azért beleakadunk valakibe, aki amúgy egyébként a fasiszta félmúltból még azért itt maradt nekünk, tehát ő valamilyen szempontból még mindenképpen a Wehrmacht egyébként akkor még érvényben lévő tevékenységét csinálta, és valamit elrejtett. És ugye itt ezért is fontos, mert a Tavaszbárban is úgy ismerkedünk meg két hősünkkel egyébként, hogy visszaszerzik például azt a 100 forintot, amit ugye be kell adniuk azért, mert belépő díjas a hely. Tehát ilyen szempontból az a fontos talán a Tavaszbárban a többiekhez képest is, hogy egyrészt itt is volt belépő díj, nem volt annyi, mint egyébként a legmagasabb a Busuló juhászban volt ebben az időszakban, ugye, ami a Kelenhegyi úton volt ott a Gellért hegynél, azt egyébként szintén a biztonság kedvéért egy foci csalásokban érintett Vári György vezette, de nem volt olyan alacsony sem, mint az Old Firenzében, ahol tényleg 40 forintért be lehetett jutni, itt egyébként tényleg ilyen 100 forint körül vagyunk, de talán csak azért, hogy ti is érezzétek a törődést, volt olyan periódika, aminek az volt a cím, hogy szórakoztató zenészek. Ebben a 62-es számban a Tavaszbárról is megemlékeztek, az pedig azért, mert éjszakai lokálként hivatkoznak rá, de írja a szerző, de kevés van belőlük, erről is beszélni kellene egyszer. Ugye itt még nem tudjuk, hogy ez most jó vagy rossz, mert a Tavaszbárban a leghétköznapibb hétköznapon is, és ez már tényleg, ez már a Váci Mihályt is megugorja, és zsúfolt asztaloknak játszott a Rácz-Rédei duó, sorba is álltak a bejáratnál egy-egy megürösödő helyre, és úgynevezett asztalosított tánciskolaként nevezi, körbesét a helyet, asztalokhoz ülnek a párok, és innentől már nem is olvasom, mert a tényleg a kispolgári vitát meghazudtolva nem merem azt felolvasni, hogy elmondja a szerző, hogy hát itt a coitus interruptust is túllépő, tényleg valódi szexus kialakítása céljából találkoznak itt emberek.
Na most menjünk a hatodik helyzetünkhöz, amely a Rózsaszín Cicák nevű, tényleg ilyen elmenni számára komfortos didibár a hetedik kerületben, ugye ilyen nagyon diszkrét orbitális csöcsök, rózsaszín cickók, dudák meredeztek ugye már eleve ugye a homlokzaton, a frontvonalon.
A faszádon, Péter, ez a faszádon volt, ez a faszádon, mert ezek olyan művel dolgok voltak. Ez az az aspektus, ahol pedig valóban Koltai Róbert, az a már előbb említett Zsarumelóban, éppen alszik egyébként a film első egy percében a biliárdasztalnál. Ez itt egy fontos momentum szerintem, hogy ahogy az Ilkovics büfé is nagyon sokat adott azzal, hogy éjjel-nappali volt, a 80-as évek elején ugye megpróbálták az én baráti és még inkább családi körömet is levenni az alkohol bűnös viszonyáról, hogy reggel 9-ig ugye nem adnak ki alkoholt, de hát ugye ezen helyek, mint Pásztor Berci bácsi tudta azt mondani, hogy mi nem adunk ki reggel 9-ig alkoholt, de hát éjjel, hogy mikor adtuk ki, nem, még előtte, hogy mikor adtuk ki, tehát azért adta ki ő egyébként teli szájjal adott esetben hajnali 6-kor, mert azt mondta, hogy hát én nem zártam be, nem nyitottam ki, tehát igazából nem kell nekem erre figyelni.
Lukács György szerintem hálás lehet, hogy nem élte meg a rózsaszín cicáknak a létető egész polgári filozófusi karrierjét, és mondjuk heidelbergi tanárságát, és bármit ugye odaadott, hogy itt tényleg itt a földi paradicsomot megteremtse, és oda tegye magát, feláldozza magát a bolsevizmus, mint erkölcsi probléma oltárán, és az egészből, 1919-ből, a sztálinizmusból, mindenből végül ugye mi maradt, tehát a rózsaszín cicák a hetedik kerületben, ráadásul Pásztor Bertalan volt az a vállalkozó, aki ezt megcsinálta, imboldon itt a munkás paraszt összefoglalás is láthatjuk, és mindennek meggyalázását.
Nomen lest omen, ugye pásztor óráilag, igen.
Hogyan jöhetett létre önmagában? Hát ez a rózsaszín cicák, ez mindennek a tagadása, mint amelyre felesküdött.
Effektíve arról van szó, hogy 85-86 magasságában A Pásztor Bertalan, aki egy egykori kötődés fickó volt, ő szerzett akkora pénzt egyébként végkivágatú, jókinéző pólók és pulóvereknek az eladásából, hogy ezt a helyet azért alapította, és az volt az alapkoncepció, hogy végre legyen egy olyan hely, ahol mezítelen felsőtesttel szolgálnak ki férfiakat, nők. És nem beszélve arról, hogy olyan emberek fordultak meg itt, mint az a cinóber, az a Domák Ferenc, akit ugye a Dobrai féle K1-K2-ből ugye az utóbbi részben ismerünk, állítólag az én ilyen interjús tapasztalataim alapján a Domák Ferit alig lehetett innen kirakni, mert azokat a pincérnőket is, akiket a Berci bácsi, aki mindenkinek csak Berci bácsi volt, szóval ez még ugye nyilván ez a tényleg mindenfajta mítús időszak előtt, ez a Berci bácsi, ez még elviekben, még ha nem is kifigurázva akarom ezt most mondani, csak hogy az, hogy itt nem tudunk helyi értékeket mondani amiatt, hogy olyan nők is így hívták őt, akik azóta mondjuk például a Blue Angelből avanzsálódott Marilyn Table Dance helyett a Calvin téren üzemeltetik. Tehát a Perci bácsi az egy faktum, egy név volt, és ha egy olyan helyről beszélünk, ahol strici akar nőket befűzni, miközben azok már éppen félmeztelenül szolgálnak föl, akkor én azt gondolom, hogy a strici alól is ki lett húzva a szőnyeg, az ő vitorlájából ki lett véve a szellő.
Tudja? És hát ne feledjük, hogy azért a magyar exportnak mindig jelentős százaléka volt a magyar nők exportja.
Latin-Amerikában, Brazíliában is a hungara, az a prostituáltnak volt a szinonimája. Ugye tőlünk nyugatra a hungara, keletebbre a vengerka. Tehát, ugye nem Michel Vajdal és Kovikval kezdődött el a magyar lányoknak az exportja. Ezt mindig megpróbálják ilyen átesztézizálni, hogy a magyar lányok szépek, és nyilván azért ezek prostituáltak nyugaton és keleten, mert hogy szépek. De ugye Jászi Oszkárnak van a kulturális elmaradottságunk okairól című írása, amelyben próbál egy korabeli ilyen Big Mac indexet fölállítani az országok közti színvonat illetően, és a Jászi Oszkár javasolja azt, hogy egy ország annyira elmaradott, amilyen áron a lányai kikerülnek, amilyen áron a lányai prostituálódnak, mert hogy a prostitúcióban ugye a kulturális tőke hiánya, a gazdasági, tehát a szegénység benne van, kiszolgáltatottság, minden. Hát az az ország, amelyik sok lányt exportál a prostituált piacra, az ugye abszolút elmaradott, és Jász szerint azt kell megnézni, hogy melyik ország mennyi lányt exportál külföldre prostituáltként. És ebből a szempontból, és így mutatott rá Tisza Istvánék Magyarországának elmaradottságára, hogy milyen sok szegény lányt exportáltunk külföldre. És ez ma is így van.
Milyen haladó gondolkodású volt ez az Oszi, de most nem azért...
Ugye? Menjünk az ötödik helyzetünkhöz. Izsáki Borozó, Józsefvárosban, ugye a Baross utcában. Miért volt zűrös ez a hely, ez a vendéglátóipari egység? Miért lett legendás az Izsáki Borozó? Ugye Palit mindjárt megidézi a Szovjetszko églisztője pezsgő márkát és a különböző kölyök pezsgő kínálatot.
Hát ami ugye az izsáki állami gazdaság bérgyártásában valósul meg, és hát azért tény is való, hogy nagy múltú volt a szovjet pezsgőgyártás, de hát a Szovjetszko églisztójét még a legkényesebb ízlésűek sem sorolnák az első 1000 pezsgő közé, és hát ott, illetve hát a teljesen alkoholmentes kölyök pezsgő bevezetése még a 80-as évek végén, 90-es évek elején is hozzájuk köthető. Mátra aljáról származom, így a nyilván az én ízlésemet sem is kizárólag az egyszer fejtett termelői borok meglehetős sora alkotja, de azért az izsáki bor az tényleg olyan, hogy így hű.
Hát itt azért fontos, hogy itt tényleg itt Palival szeretném tényleg a közös platformot megteremteni, hogyha legalábbis egy valamiben így az alföldi területen így, mint a furulya szó így elterülve, tényleg az egyetlen, aminek előnyét láttuk, hogy tényleg az a borvidék a legnagyobb, mert ugye lényegében a bácskiskuni borvidéknek más előnye nem nagyon van, ennyi.
Tehát ez az a híres vulkanikus bácskiskuni talaj, amelyről annyit hallhattunk ugye földrajzórán.
Pontosan, és hát ugye ahogy az előző adásunkban is a pintérek között ugye kakasról megemlékeztünk, ugye, a februári szüreti bálokról, tehát az tényleg minden szempontból ahogy a Pali mondja, az izsák kiborozás az nyilván egy nagyon jó emlékű dolog lehet, addig, amíg el nem hányja magát az ember, de alapvetően amiért fontos az izsáki borozó, ugye ez Baross utca 129, ezt úgy kell elképzelni a hallgatónak, hogy a mai Kávária tértől, az akkori Kulik Gyula tértől az addig terjedő rövid úton volt, ami a Fiumei útig terjedt, tehát ez a nagyjából az ottani Selkút után az átellenben lévő, azóta már részben újjáépített háznak a földszintjén lévő olyan kocsma volt, amely csak azért volt fontos, mert itt az az ügy, amit úgy hívott a napi sajtó, hogy az izsáki tizek, az lényegében kultikussá vált, és én itt szerettem volna, hogyha tényleg így kihangsúlyozzuk James Coburn és Joel Briner hangulatát idézve valami fajta hétmesterlövészt. Alapvetően annyi a fontos, hogy majdnem be sikerült dönteni egy állami vállalatot, csak azért, mert lényegében semmi más nem csináltak, mint a blokkokat, magyarán azokat a számlákat, amire történtek a vásárlások a vendégektől, azokat utasztatták, és az utasztatással valójában a tényleges fogyasztáshoz képest egy szűkebben mért, lényegében annak csak töredékét kellett, hogy elszámolják hivatalosan, hiszen azzal, hogy utasztatták, ugyanaz a számla, ugyanaz a blokk köbb kifizetett borért is felelt.
Ugye ez úgy működött, mint ma, ugye azokon a helyeken, ahol úgy próbálják meggyorsítani a kiszolgálást, hogy az egyik helyen fizetsz, megkapod a blokkot, és aztán arrébb mész, és aztán a blokkot odaadod annak az embernek, kiadja neked a giroszt, vagy az italt, vagy valamit.
Így van.
Ezt fizették be ők a szocializmus idején, csak egy blokkot többször felhasználtak.
Az izsáki borozó, és ezek a vendéglátóipari egységek azt hozták és teremtették meg, hogy a blokkokkal való visszaélés, és ilyen értelemben az állami, az őket felügyelő állami vállalattal szembeni kijátszás révén pontosan az ilyen kisebb, akár városszéli vagy vidéki egységek voltak azok, akik a legnagyobb teliszájjal tudtak csalni, hiszen ott senki nem is feltételezte, hogy akkora forgalom lenne, mint amekkora forgalom viszont adott esetben nem csak hogy volt, hanem alapvetően a majd később most általad említett helyeket például adott esetben meg is előzte, hiszen a melósok úgy jöttek, mentek, minthogyha legalábbis ők ráják lennének valamilyen spektrumos természetfilmben.
Menjük a negyedik helyzetünkhöz, ugye ez nem más, mint a Paradizó étterem és panzió az Istenhegyi úton. Ugye ezt azért emeltitek be a listába, mert hogy ez a szocialista mozi és tévéfilmekben is feltűnik, ugye ez a Paradizó étterem, ugye hol máshol is, mint a Zsarumeló.
Így van, igen, tehát ott is felmerül, de nyilván azért is beemeltük, mert egyébként ez egy Nádai Kálmánné nevére vett, és ugye nyilván a Nádai családnak egy villája volt, amelyet átalakítottak hát vendéglátóipari egységé, és aztán végül is, mivel én itt a Ferencvárosban csak a Lurdi házból tudok kiindulni, hát egy ilyen szórakoztatóipari egységé, de hát ennek a komolyabb utózmányaira azért Pali fog tudni válaszolni, aki nem átallotta felvenni a bakancsát, és mindenfajta tengerszint feletti magasságot nem komolyan véve felkeresni a helyet.
Igen, én ma bejártam a helyek többségét, igyekeztem friss szemmel ránézni a dolgokra, és hát tényleg ugye itt az Istenhegyi útnál egy meglehetősen tetemes villaépület, és hát tényleg akkora parkoló van benne, elfér benne a fél Grupama aréna, meglehetősen nagy terjedelmi villaépület, és hát most ilyen természetes alapú táplálékkiegészítőket forgalmazó cég honol a helyén. És tényleg tehát, hogy maguk a helyek a nagy része, ugye 4-es, 6-os villamossal simán bejárható, de ugye ez a környéke, ez viszont ugye a Moszkva térhez, illetve a déli pályaudvarhoz volt közel. Ott egy ilyen italosabb állapotban hajna 3 körül megindulni, előbb-utóbb az ember vagy a Moszkva téren tért magához, vagy a baleseti sebészeten.
Effektíve tényleg egy ilyen kis Manyi, vagy egy ilyen Dajka Margit lehetne még ott esetleg elképzelhető, mint valami fajta bérlő, akit vagy megbántanak, vagy hát tényleg szóvá tesznek neki valamit, mert hogy különben ez egy olyan urias terület, ahol nem véletlen, hogy amúgy magában a Zsarumelóban is, ahol ugye szerepel ez a hely, mint egyébként akkor Vermes János vállalkozónak az üzlethelysége, azt Bárdi György alakítja, akit ugye azért nem véletlenül sikerült már a 60-as években is problematizálni, hogy mégis hogyan is próbál ő is házi buli jellegeket megvalósítani. De azért a Paradizónál, mielőtt tényleg azért valami fajta rossz indulatot kérhetnének rajtunk számon, ugye Vermes János, őt egyébként nincs nagyon olyan magyar bűnöző, aki ne ismerné, de nyilván egyben vállalkozó is, ő az, aki ezt a Playcard rendszeren keresztül a magyar online sportfogadásban olyan élen jár, hogy így legalább a tököli börtönben működő bűnözők is tudnak amúgy legalább értékelhető és a bankszövetség által sem ellenőrizhető számlát fenntartani, mert hogy Vermes János csinálta ezt a Paradizót, és ez akkor a Gáth György produkciójában egy nagyon fontos, mondjuk úgy, hogy reklámérték is volt. Azért szeretném mondani, hogy itt nem csak itt AJP Taylorok vannak, érted? Itt van Hegyi Gyula is, Paradizó 1951, Budán, Urilány, Pesten az élcsapat evezőbajnoka, húsvétkor nagymise, május elején Feiertagen Machen, ha tudnék németül, feszesen integet a munkások ünnepén, éjszakánként pedig a Paradizó bár, még nem divat, a sportolói aszkéz is. S nyitott autóval a Balatonra, véges végig az üres országúton, körülnézni kitelepített nagynénik villáiban. Szerelem és szellőztetés. Ma egy dán minisztériumban dolgozik Zsuzsanna szépleány, s engem győzköd a spanyol csapszékben, Kopenhágában, 51 Pesten, mégis az volt az aranykor. Vitatnám én, de épp akkor születtem, s a kikötői kocsmákban, a messziről jöttek lázasan és szabadon, mindent mesélhetnek.
Hát azért ezt ellensúlyozandó legközelebb egy Orbán János Dénes ciklust fogunk prezentálni.
Vagy legalábbis egy Elsimon László verset. Na most harmadik helyzetünk, ha már a tököli börtön szóba került, ugye a Boráros térnek egy aluljárói helysége, amelyről az a legenda járt, hogy a tököli börtönnek a fegyőrei ugye ott nyomták magukba hajnalonta a szívörűsítőt.
Ez az a baj, hogy bár azt tudnám mondani, hogy legenda, de sajnos hiába sikerült 1988-ban születnem, sajnos nem pont azon a napon, amikor Pintér Sándor, hanem egyel előtte, így Friderikus Sándorral egy napon, és így a Boros Tamás felrobbantásával még egy napon, de azért ez lehetővé tette számomra, hogy ezt én még magam is észrevegyem, és lássam, de ezzel együtt, én sajnos már csak a rendszerváltás utáni időszakban tudtam ezt detektálni, de minden esetre valóban így van. A Boráros térnek ugye ebben a kialakított aluljáróhoz hasonló, vagy fél aluljárós, de félköríves, tehát félig nyitott részében, ahol egy borárus szobor van, ott volt ez a vendéglátóipari egység, ahol Klári mama, aki tényleg egy csodálatos anyatigrisként próbálta védeni gyermekét, akinek folyamatosan kábítószer ügyei voltak, próbálta megnevelni az ott az aktuálisan felmerülő összegeken vitatkozó és azt elosztó zsebtolvajokat és prostituáltakat egyfajta ilyen Bánhidi Laci bácsi mélységű hanggal, hogy hát nem hiszem, mert gyerekek így nem lehet viselkedni, tehát itt azt hiszem, hogy amiért nekünk ez fontos, mert itt mindig is ittak, és mivel Ferencvárosról van szó, és én itt fogok lábbal előre távozni, tehát itt mindig is inni fognak, az a kérdés inkább, hogy vajon miért hisszük mindig azt, hogy bor árus tér ez, és ezt miért hitték a szocialista időszakban is oly legendásan, ha végül is nem az.
Igen, hiszen a tér maga ugye egy Varosz nevű görög kereskedőről, ugye a Sinának a kortársáról kapta a nevét. Én ebben azt látom, hogy ez a kényszeres magyarosító, és mindent ugye a magyar globusz szempontjából, tehát ez a extra hungária non est vita megközelítésből eredeztető megközelítés magyarázza, hogy a Horváth István volt az a lelkes nyelvész, aki Kopenhágát is megmagyarázta, hogy az valójában Kappenhágó, és hogy a piramis az valójában peremes, hiszen Joseph Pharaoh piramisa az peremes, és még sorolhatnánk a hasonló nyelvészeti
bravúrokat. Remélem tudod, hogy Nabukodonozor az ne bolondozzon az úr, csak mondom. Tehát, hogy nehogy az...
Boráros térből is így lett, ugye, tehát megmagyarázandó, hogy akkor ez egy valójában itt a borárosításról van szó, és nem egy Borárosz nevű kereskedőről. Második helyezettünk az államszocializmus és a Kádár rendszer legzűrösebb helyét vizsgáló adásunkban. Ugye Bezsnyi Tamás kriminológus történész Ferencváros epikójával, a Szocializmus bűnbarlagjai című munka társszerzőjével. Az a következő hely, amit megvizsgálunk, ez a Mátyás Pince. Na most, hogy amennyiben én itt az államszocializmus, vagy ugye a proletariátus lelkismereteként szerették megnyilvánulni, akkor lehet-e felháborítóbb hely, mint az, hogy egy proletár diktatúrában létezik Mátyás Pince, eleve Mátyás Pince. Egy olyan hely, amit diplomatáknak és pénzes turistáknak tartanak fenn, hogy ez a Mátyás Pince téren volt. Na most ez a Mátyás Pince, ez miért is volt zűrös, amennyiben teljesen exkluzív helyként működött diplomaták és pénzes turisták számára?
Hát leginkább azért volt, mert hogyha ha már a szocializmusnak telettél volna az élő lelkiismerete akkor, amikor még a fiúk nem fingottak volna ki, akkor nem lettek volna ekkora gondok. Szóval én azt gondolom, hogy egy picit színhelyesebb lett volna a Moldova Gyuri is, mert minden rendes katolikus neveltetésed ellenére tőled azért, hogy mondjam, színhelyesebben tudták volna a fiúk is, meg talán én is elfogadni azt a dumát, amit viszont itt nyilván az előbb is hát enumerált és megidézett Hegyi Gyula, meg egyéb társszerzők, akik ugye nyilván a szakmaiság melegágyai voltak, az ő esetükben ez nem volt túl erősen aládúcolva, és ilyen értelemben a Mátyás Pincét persze azért is érdemes beemelnünk, mert egyrészt a korszak reprezentatív vendéglátóipari egysége volt, ugyanakkor egyébként csak azért, hogy nyilván a mai kornak is tudjunk adózni, a CBA vezérnek egy felmenőjéről van szó, akit szintén Mátyásnak hívtak, aki az éppen egységesülő főváros területén, nem véletlenül, ugye az általad is említett március 15-e tér, ugye ott a Molnár utcahoz közel hozzák létre a Mátyás Pincét, amely egy olyan vendéglátóipari egységé avanzsálódik a szocializmusban, amelynek az élére több olyan megbízottat neveznek ki, akik nem minden esetben vádolhatók azzal, hogy a helynek az arisztokratikus jellegét ki akarnák építeni, viszont ahogy aztán elindulunk a szocialista időszak második felében, és még inkább a kádári konszolidáció időszakára, akkor nagyon jól rárímel ez a hely arra, ahogy a 62-63-ban ugye a körszálló épül, ahogy az Intercontinental 67-68-ban, utána aztán a Budai Várban a Hilton, effektíve lehet azt mondani, hogy lehet, hogy a kormány jobb oldalon van, de az sem mindig baj, mert hogy Kibédi Ervin mond ilyeneket a rádió kabaréban a 60-as években, azért, mert ezzel ugye nyilván annyit akar humorosan mondani, hogy hát most már az angol turista is jöhet, és hát ilyen értelemben a Mátyás Pince egy szelet nyugat, nem véletlenül a Jó estét nyár, jó estét szerelem című Szőnyig és Sándor filmben is, ami ugye a Fejes Endre regényből készült, Harsányi Gábor alakításában, mint a magát diplomatának kiadó munkásból avanzsálódott, végül is csalóvá váló fiúnak a történetéből láthatunk. Tehát igazából talán ez az, ami megadja a valódi helyét és tétjét a Mátyás pincének.
Ugye a műsorainkban már többször megidézett 58-as brüsszeli világkiállítás, és az ott aratott gasztronómiai siker egy ilyen kvázi látványkonyhává tették ezt az egész Mátyás pincét, ahol be lehetett mutatni ugye a különböző pörkölt alapokat habarással elfedő és lazító különböző szakácsműveket.
De most hát a portobágyi húsos palacsinta.
A portobágyi húsos palacsintától kezdve a bakonyi sertés borda és az egyéb dolgok. Ugye, hogyha valahol gulást akarnak enni, vagy bármilyen ilyen tejfölös cuccot, akkor nyilván ugye a Mátyás pince, és hát nem véletlenül lett kialakítva előtte egy ilyen megabusz parkoló, ahol nyugodtan tudták hozni a külföldi turistákat, akár a reptérről is, és hogy hát ez szorosan összefüggött a szocialista beruházásokkal és azok teljes értelmetlenségével, hiszen ugye főleg német magánbankoktól lett felvéve hitel, akiket ugye ki kellett fizetni, és hát ők szovjet rubelt nem fogadtak el, sem magyar forintot, és konvertibilis valutát kellett mindenképpen termelni az országnak, és ennek az volt a legegyszerűbb dolga, hogy hát akkor a külföldiek itt fizessenek azzal, mi meg majd azt szépen Fekete János átváltja, és akkor ő majd itt kiutalja megfelelő helyekre, Bayerische Landesbank, grüßt sich, és ezzel a vendéglátás egy ilyen abszolút kirakat, egy ilyen portál volt, ahol be lehetett mutatni, hogy igen, mi ezt tudjuk nyújtani, viszont ezért mi valutát szeretnénk kérni, és hogy ezeket a különböző törlesztő részletekre lehet fordítani. Hát ez nyilván ugye az első és második olajválság után lett ez sürgető, tehát mondjuk a 70-es évek második felétől, amikor már a cserearány romlásoknak megfelelően egy tonna búza sokkal kevesebb dollárt, illetve nyugatnémet márkát ért.
Ez tényleg a tragédiája volt egyébként az egész keleti tömnek és a keleti blokknak, hogy meg akarták haladni a történelmet, és meg akarták tagadni az egész kapitalizmust, és állandóan ilyen megalázó helyzetbe kényszerültek, hogy viszont valamiben finanszírozni kell az egész államszocializmust, és valutával lehet finanszírozni, és akkor mindenféle Fekete Jánosoknak és másoknak kellett ügyeskedni. Tehát, hogy Karl Marxnak a nagy álmát végül a Mátyás pincében kellett valahogy így finanszírozni legalább a kamatokat. A rózsaszín cicák, Mátyás pince.
Egyébként csak
ezek nem Biszku Béla kedvenc helyé voltak valószínűleg.
Meg nem is a Grósz Károlyé.
Menjünk az első helyzetünk köz, és ez nem más, mint a Vix színházzal szembeni legendás klubhelység, amelyet a Berlin étteremtől egészen ugye a Nirvana éjszakai lokál elemezésig jutott el a Szent István körút 13-ban. Ebben megint egy ilyenfajta külpolitikai ízt látok, tehát a német orientáció miként vezet a teljes Nirvánához egyébként a 20. századi magyar történelemben. De ugye,
És ma szeráj.
Tehát ugye megint, ugye. Hát tényleg, tehát akár csak étterem és tér ellenvezésekből rekonstruálni tudjuk a magyar külpolitikai irányát.
De egyébként szigorúak vagytok, mert én továbbra is szeretném Hoffi Gézával szólva azt mondani, hogy kell nekünk egy stabilság, és nem hiszem el, hogy ti nem akarjátok elfogadni, hogy legalább volt egy stabilság.
Itt a Berlin étteremben és a Nirvana éjszakai lokálban Medvecki Ilona is táncolt, és hát nem véletlenül került az első helyre, hiszen Medvecki Ilona maga a legendás sztárunk. Hát aki ugye a Verébe és Madár című
így van.
Kabos László filmben is megjelent a legendás sportkocsijával.
Hát és nem csak, hogy megjelent, hanem még ugye ráadásul hát hatást próbál gyakorolni akkori férfiakra. Nyilván Medvecki Ilona ezt azóta sem sikerült, hogy levetkőzze.
Ellentétben.
Más viszont valóban sokkal jobban le tudott vetkőzni. Na most ez a hely, azt ezért szerettem volna én, hogy azért ez mindenképpen benne legyen, mert ugye nyilvánvalóan mindannyian a magas művészet iránt vagyunk oldhatatlanul beoltva, és nem tudunk csak arra gondolni. És mielőtt így Medvecki Ilona kapcsán, ami ugye a Berlin étterem éjszakai lokája a Nirvánában való fellépéseit egy ilyen ötvös csöpi filmbe oltva elemeznénk, azért mondanám, hogy az, hogy ezt a helyet a Víg Színházzal szemben lehetett működtetni, itt azért én szeretném mondani, hogy 30 éves vagyok, és a Szent István körút 14, jó? Tehát itt szeretném, ha itt ebben meg tudnátok nyilvánulni, hogy mi az a viszonyulás nektek, amelyet ez a zenei vagy prozódiai képessége a Vígszínháznak Színháznak a 70-es évektől megadott úgy, hogy közben ez a hely a rendszerváltás után nem csak kézigránátos botrányokkal volt terhes, hanem a ma is elismert festő M. Richard, a Dózsa György úti gázoló, az bérelte egy ideig ezt a helyet, és hát nyilvánvalóan a Nirvana volt az egyik olyan hely, ahol korrupt rendőrök, mint Labanc Ferenc, tudtak találkozni korrekt szervezett bűnözőkkel.
Igen, tehát, hogy szerintem mindenképpen azért tehetjük ugye az első helyre, hiszen maga a teljes optikai csalódás, mint ahogy Peti már említette expozéjában, és hogy szerintem a Medveckirona is ennek az optikai csalódásnak lett az áldozata. Az, hogy a Vígszínházzal szemben van, tehát fizikai közelségben van a művészettől, onnantól kezdve már a showtánc is művészet lesz. Holott ez magukat megnevezni nem tudó szakértők szerint sincs így. Ugye ő kiment, ugye a Moulin Rouge-ban a tánckar része volt, vagy hát önállóan is táncolt, itt már a homály jelentős, és hogy hát lényegében családtag Gábor Zsazsával, aki szintén egy von Anhalt herceghez ment hozzá, nyilván névházasságból, még a 70-es években is, gyakorlatilag a 70-es évek végétől, 80-as évek elejétől, mint egy ilyen hazajáró lélek, folyamatosan mindig itt Budapesten volt, és akkor az MTV éppen aktuális szerkesztője kiment, és interjút készített a világhírű Medveczky Ilonával, aki teljes joggal állította magáról, hogy ő egy világhírű táncművész, csak hát ugye itt a Amerigo Tóth probléma merül fel, hogy jó, csak ezt a külföld nem tudott erről.
A Magyarországon világhíres hírességeket listázó adásokban Medveczky Ilona ugye nem kapott helyezést, pedig akár felmerülhetne, hogy jogosan átfor az esetében is ez a probléma.
Nyilván az, hogy egy bárban bártáncos nők vannak, az teljesen természetes, még hogyha más színvonalon is vagánykodik az ember, mint a rózsaszín cicákban, de hogy ez mégis egy bártánc, tehát hogy ez, igen, vannak...
Elég kevés bártáncos nőnek tudjuk akár csak a művész nevét is, talán ugye erre célzol.
Félért is ne essék, tehát hogy több bártáncos nőt a parlamentben, meg egyébként is. Az, hogy egy nagyon felkapott bár, és Szent István körútnak egy nagyon prominens része, és hát ugye közel van a Pozsonyi út, stb. Azért a fizetőképes kereslet is megvan, és nyilván, hogy itt egy ennyire koncentrált részem felmerülnek, mondjuk úgy a nem teljesen a felvilág bizonyos alakjai. Gyakorlatilag itt a felvilág és alvilág találkozási hely nyilván prominens dolog, de azért más, tehát hogy mondjam, egy seggel nem lehet megülni a bártáncos női és a hercegnői lovat. Tehát valamelyik közül választani kell.
Köszönjük szépen, ez volt a régen, minden jobb volt. Bezsény Tamás kriminológus történésszel, Ferencváros epikójával, valamint Laska Pál a noir filmek szakértőivel listáztuk a Kádár rendszer legendásan zűrös helyeit. Folytatjuk majd a következő adásunkban a 90-es évek emblematikus bűnügyi helyével, úgyis, mint a Karigula bárral, vagy a Haligali diszkóval. Szervusztok, magam Csundelik Péter voltam, ez pedig a régen minden jobb volt.
Sziasztok! Sziasztok.